Mai alkalommal a témánk három karizma lenne, a szellemek megkülönböztetése, az ismeret igéje, vagy ismeret beszéde, vagy tudománybeszéde, hogy bizonyos fordítások mondják, és a bölcsesség igéje, vagy bölcsesség beszéde. Úgyis azt a címet adtam nekik, úgyis nevezném őket, hogy a betekintés ajándékai, a betekintés karizmái, amik betekintenek a színfalak mögé, betekintenek az élethelyzetekbe, a szívekbe, Isten szívébe, és kijelentenek dolgokat. Hasonlít egyébként, tehát olyan határterület a profétálással is, de most én ezt magam számára betekintésnek összegeztem. Az alatt a betekintés alatt a következőt értem. Van egy folyamat, tehát amibe beletartozik a megértés, hogy megértek bizonyos dolgokat, megértem azt, hogy mi miért, hogyan van, felismerek dolgokat, tehát azonosítani tudok dolgokat, hogy mi, hogy van, miért van, és kapok isteni kijelentést. Tehát van egy megértés, felismerés, és még egy kijelentés hármassága. Ennek a folyamata révén eljutok egy betekintésre, egy mélyebb betekintésre. Azaz, megértem, hogy mi az ok, mi a cél, és a mögöttes mozgató erő az egész mögött. Oké? Tehát mondhatnám azt is, hogy mi a vektor. Hogy honnan, hova, és milyen úton, milyen erővel szeretne valami, valaki engem mozgatni, befolyásolni, hatással lenni rám, esetleg manipulálni. Ezek nagyon-nagyon fontos ajándékok. Tudjátok, hallottátok már tőlem ezt a kijelentést, és ezt a kijelentést ezt én mai napig állítom, hogy az igazán fontos dolgok azok a szellemi világban dőlnek el. Az igazán fontos és lényeges dolgok. Nem a fizikai síkon, nem is a lelki síkon, hanem a szellemi síkon dőlnek el. Máté 18:18 szó szerint idézve a Bibliát, ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, mondja az Úr Jézus, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Erre szoktam mondani, hogy kötve hiszem. Tehát itt a fordítással kapcsolatban van egy kicsi hiba, hogy nem veszi figyelembe a fordító, bár a szavakat jól fordítja, a nyelvtani szerkezetnek az előidejűségét. Azaz, ha szó szerint is helyesen akarom fordítani, hogy segítsem az értelmezést, egyébként a szövegkörnyezet segíti az értelmezést, akkor ez a mondat, ez valahogy így hangzana, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy azt kötitek ti meg a földön, ami előidejűleg már kötve van a mennyekben. És amit pedig föloldotok a földön, az már oldva van, már oldva volt a mennyekben. Úgy is mondhatnám nektek, mint hogy a nem látható szellemi világnak egy lecsapódása a fizikai látható világba, hogy ez az egész megnyilvánul, és fizikailag látható lesz az emberek életében. Ez vetül ki. Ugye, ami már a mennyben van, az lesz a földön is. Ami a szellemi világban megjelent, az fizikailag is tapintható, látható, érzékelhető, egyértelműsíthető lesz. Mondhatnám így is, míg fizikailag nem látszik, csak a szellemben vagy a szívben fogant már vagy még meg. Jakab 1:14-15 ezt mondja, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Tudjátok, akiknek vannak ilyen ajándékaik, vagy akár még a profétálás is, de most arról akarok beszélni, ezek az emberek látják azt, ami kedveseim a szellemi világban történik, vagy a szívekben van. És ezt nem látja még mindenki. Ezért nagyon nehéz dolgunk van. Tehát tudjátok, a rendőrség az akkor tudja elfogni a rókát, miután kijött a tyúkolból, és nem akkor, amikor bemenne a tyúkolba. Ez egy nagyon komoly probléma, mert azt jelenti, hogy vér kell folyjon, meg tetlegességig kell folyjon az ügy, hogy valamit is tudjanak csinálni. Igaz? Mert hogy bizonyítsák rá? Ugye bizonyítékokat kell szerezni, mert mindenkit megillet az áldatlanság vélelme, és nem a védelme, hanem a vélelme. Ugye? Tehát miről is beszélek akkor? Arról beszélek, hogy amikor mondjuk van egy eset, sokan csak akkor hiszik el, ha az már fizikailag megtörténté válik. Egy házasságtörés példát hagy hozzam nektek. Ez ilyen testvér tudja azt, hogy mi van a másnak a szívébe. És figyelmeztet, és mondja neki, vigyázz, mert látja a kívánságot, ami jön a szívébe, jön a gondolataiba. És mondja, vigyázzál. Erre azt mondja, hogy tehát nem csináltam semmit. Lehet, hogy igaz, hogy tényleg nem flörtölt, nem csókolózott, nem feküdt le senkivel. Lehet, lehet. De ugye az a baj, hogy értitek, hogy már szellemileg, már szívében már ezek ott vannak, és ez már úgy befészkelte magát, és ott van. Na most érted? Most hogy tudunk ebből egy gyülekezeti ügyet csinálni? Sehogy, sajnos meg kell várni, hogy ez a folyamat végigfusson. De egy ilyen testvér már látja, és próbál szólni. Ez is az Istennek a kegyelme, tudjátok, hogy az ilyenek szólnak, és diszkréten szólnak. Hát, ha az az ember megváltozik, hát, ha az ember józan belátásra tér. Nincs rá sok esély egyébként, de hát, ha. Pici van, kevesebb, mint 50%. Na, de itt akarok mondani, erről látjátok? Fizikailag nincs meg, szellemileg már ott van. A szívbe ott van. Értitek, miről beszélünk? Ezek olyan precíziós, pontos ajándékok, olyan betekintést engednek, amiből már borítékolható a kimenetel. Szokták kérdezni, hogy honnan tudod? Vagy honnan veszed, hogy ez fog történni? Hát innen. Hogy Isten adott egy betekintést a szellemiekbe, a szívbe, és látom, mi van benne, és látom, hogy csak idő kérdése. És ez látszódni fog. Tehát nézzétek, talán még az első 12 hétben, hogyha egy várandós hölgy akarja takargatni, az első 12 hétben talán még ugye el lehet úgy leplezni, igaz? Hogy úgy nem látszik, hogy várandós. Igaz? De utána már egyre jobban nehézségbe ütközik ez az egész. Igaz? Főleg, akit jól ismersz. Egyre láthatóbb lesz a változás. Ez pozitív. A Biblia itt csak magát a képet mondja, tehát ennek sajnos negatív kimenetele van, hogy mi történik az ember szívébe. Azt mondja itt Jakab, vannak vágyai és kívánságai, ami kezdenek bálványá fölnőni Isten előtt. Ezek csalogatják, hízelegnek neki, a csalás szívnek, ugye, aki vár arra, hogy becsapják, és hízelegjenek, és kenegessék, és húzzák bele a kísértésbe. Amikor enged a kísértésnek, amikor a kísértés gondolata, érzelme, és mindenjébb már a szívébe ott van, ugye elkezd erősödni ez az egész, azt mondja, mint amikor megfogan. Egy kis teremtmény. Ugye, azt jelenti, hogy már ott be van ágyazódva, és növekedésnek indul. Igazam van? Még nem látszik. És aztán azt mondja, hogy kívánság megfogan, végén pedig bűnszül, tehát egyre jobban látszódni fog az ember életének a magatartása, a döntésének a következménye, a bűnnek az ereje és hatalma az életén. Végén abból egy olyan fájdalmas bűn lesz, ami halált fog hozni. Kapcsolatok megtörését, az Istennel való kapcsolatnak, az emberekkel való kapcsolatnak, a gyülekezetből való kizárást, és más egyebet eredményez. Ez borzasztó dolog egyébként, tehát felesleges dolog is egyébként. Összetöri a szíveket, az életeket, megnyomorítja az embernek akár az induló életét, a induló hívő életét. Borzasztó, nagyon, nagyon, nagyon kártékony dolog ez sajnos. Az az igazság. Na és eljutottam oda, amiről akarok most egy pár szót még váltani, hogy a korunk nagy sátáni hadviselése ez, amit úgy nevezhetnék, hogy megtévesztés. Megtévesztés. Tudod, ezzel az a baj a megtévesztéssel, hogy ha nem látod a mögöttes szellemi dolgokat, hogy mi irányítja azt, hogy honnan indul és milyen célja van, be lehet neki dőlni, mert jónak látszik. Úgy néz ki, mint ami jó. És az a baj, hogy sokszor a testvéreknek nincsenek ilyen ajándékek, nem érzik ezt. Nem látják igazából ezeket át. És belemennek ilyen dolgokba, és sajnos sokszor sok sebbel, fájdalommal jön neki, vagy már akkor, amikor már késő lenne. Konkrétan is hagyd nevezzek például megért, például a szientológia. Valaki bemegy a szientológiába, nem fog tudni normálisan épésszel kijönni belőle. Meg fogja, hogy szó szerint kontrollálni fogja az agyát, az agykontroll. És a pénzét és minden, és tönkre is fogják tenni attól függ, hogy milyen mélységeket járt meg. Ugyanígy a szabadkőművesség, ami egyébként szabadkőművesség vége, nyílt sátánimádat, kezdődik ugye a legelső belépési szint, ezek a Rotary, meg más klubok, és a vége pedig a nyílt sátánimádat. De ezeket nem lehet büntetlenül ezekbe belemenni. Csak úgy, hogy múltkor is említettem például a transzcendentális meditációt, ezek az embert sajnos olyan lények előtt nyitják meg a belsejét, amik meg fogják kötözni, tönkreteszik és démonizálják és gyötrik az embert. 2 Tesszalonika 2, 1-től 12-ig. Nézzük csak meg ezt a részt, nyissuk ki a Bibliánkat. 2 Tesszalonika 2, 1-től 12-ig. Ez az előzetese, bevezetése ezeknek az ajándékoknak, hogy értsétek, hogy miért nagyon fontosak ezek. 2 Tesszalonika 2, 1-től 12-ig. Ami pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől, az a szellemtől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Picit megállok. Nézzétek, mekkora szemétség is, mekkora csalás megy. Pál apostol nevében írnak levelet. Ráhivatkoznak, ő mögé bújnak, Istenre hivatkozva, a Bibliából idézve, próbálják az embert elfordítani a józanságtól. A sátán kísérti Jézust, és nézzétek, a Bibliából idéz neki, meg van írva, vesd le magad a templom párkányáról, mert parancsot ad az angyalainak, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. És hallod a betyárját neki, még pontosan is idézte. Nézd meg, a sátán megtanulja az ige verseket. Meg tudja fejből, megtanulja. Csak kiemeli a szövegkörnyezetéből. És azt mondja Jézus, hogy de nem jól idézed, a lelkülete nem jó, a szellemisége nem jó. Mert megvan írva, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ne tedd próbára az Urat, a te Istenedet. Érted? Na milyen durva, mi? Pál apostol nevében írogatnak leveleket. Mögé bújnak. Azt mondta ez, azt mondta az. Ezt olvastam ebbe a könyvbe. A Bibliában ez van, a Bibliában az van. És elkezdik kiforgatni ezeket a dolgokat. Azt mondja Pál, mintha az Úr napja már itt volna. Ugye? Összekavarták az embereket. Mindjárt visszajön Isten. Jehova tanúi hányszor jósolták már meg? 30 körül tartunk, igaz? Szegények mindig változtatnak. Jaj, nem, kihagytunk egy számot. Jaj, számoltunk. Jaj, arab számok, migránsokkal, arabok számok jöttek be, és arab számokkal számoltunk, és az. És a többi. Ugye? Tehát, értitek, állandóan változtatják a Nostradamus jóslataikat. Nem jött be még egy se. Nem is fog, Biblia mondja, ezt előre nem lehet tudni. Ezt csak lélekben lehet fölkészülni rá, szellemben, lélekben, és akik készen várják, azokat nem fogja meglepetésként érni az a nap, bár ők se tudják a konkrét időpontját, de ők nem meglepetésként élik meg. No, tehát visszatérve ide, tehát látjátok, hogy megpróbál beszélemkedni a gyülekezetbe, a hívők közé, becsapni őket. Hogyan teszi ezt? Hát amitől félnek, rettegnek, amilyen híreket beengednek a szívükbe, amilyen érzéseket, vágyakat dédelgetnek. Ezt tudja a sátán, használja, és gerjeszti, és készíti az ördögi tervét, hogy egy nagy pókhálót fonva lecsapjon. Megkötözzön, és a végén kiszívja az éltető erődet, a lelkedet belőled. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magára, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja most még vissza, hogy csak a maga idejében jelenjék meg? A törvénytiprás titokban már folyik. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. A színfalak mögött, már érted? Tehát amikor te odamész egy színházi előadásra, színfalak mögött már ott a dramatúr, ugye föl van szépen építve minden, ott van a díszlet, és már készülnek a színészek. Már hangolják azt, hogy amikor följön a függöny, akkor és belépnek, és jön az első ének, vagy jön az első dobbantás, vagy bármi egyéb. Érted? Már ott vannak. És az van, hogy az ilyen vágyszeműek már látják is, hogy jön föl a függöny, hogy a reflektorok világítanak hátulról, látszódnak a mozorgások. Látszódnak az árnyalakok. Na most, akik ezt az ajándékot kapták, azok betekintést kapnak a színfalak mögé. Azok látják, hogy mi van ott, mi készülődik. Többiek nézik. De mivel ezek az ajándékok, lehet, hogy egy-egy személy esetében jelennek meg, de mégis a gyülekezet közösségében működnek jól, szóval a gyülekezet védve van. Ugye? És erre mondja a Biblia, hogy az, aki még most ezt visszatartja, hogy a gyülekezet, Isten gyülekezetek még el kell tűnni az útból. És amikor megtörténik az elragadtatás, akkor ez olyan nyilvános lesz, olyan nyílt lesz, de akkor se fogják, olyan buták lesznek az emberek, olyan megtévesztettek, megvakítottak, hogy nem fogják még akkor sem ezt észrevenni. 8. vers. És akkor jelenik meg nyíltan a törfinti pró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek, azaz megmeneküljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévegés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamiságban gyönyörködtek. Mi a kulcs? Egy kulcsmondat van ebbe az egészbe, kedveseim. Azaz, akik nem szerették az igazságot. Akik nem akarták hallani az igazságot. Akik el akarták leplezni, letagadni, megváltoztatni a valóságot. És nem belátni és beismerni ezt, és Istenhez menni. Ki nem szerette az igazságot. Ki nem szereti az igazságot, az út az igazság is, ezért Jézus Krisztus. Aki nem szereti Jézust, nem fog megmaradni. Olyan démoni erővel jön a sátán, értitek? Főleg az utolsó időknek a legvége fele. Olyan mértékű lesz a csalás, a hazugság, a hamisítvány, a szemfényvesztés. Érted, hogy az emberek olyan híreket hallunk, érted? Már immunizálnak bennünket a dolgokra, nem? Olyan trükkök vannak, olyan mértékig benne van a mágia, a varázslás, a politikában, érted, a gazdaságban, föl se fog tűnni az embereknek. El fog tűnni több millió keresztény ember egyszerre. És nem fog gondolkozni senki az, hogy a Bibliában ezt olvastuk. Ja, a Bibliában ez benne van. Érted? Mert olyan módon megy ez az ördögi csalás. Az emberek immunisak. Nem gondolkodni, nem akarnak gondolkodni az emberek, mert ez könnyebb, ugye gyorsabb, egyszerűbb, nincs felelősség, nem kell gondolkodni, csináld azt, hogy mondanak. Érted? És jön a csalás, jönnek jelek, csodák, olyan hazugság dömping, hogy az ember tényleg már nem tudja, mi az igazság. És ezt Hitler mondta, de milyen igaza van Hitlernek, bocsánat, hogy Isten tiszteltem, őt idézem, de azt mondja Hitler, hogy minél nagyobbat hazudsz, annál hihetőbb. És tényleg ez az. Kicsit hazudsz, az azért gyanús. Ha akkorát hazudsz, hogy az hihetetlen, egyre jobban elkezdenek hinni az emberek a nagy hazugságokba. Tényleg ilyenek az emberek. Nem mondom, hogy próbáljátok ki, de nézzétek meg, vizsgáltok meg ezt. Na nézzük, mit ír a Biblia az ellenségről, a sátáról. Csak teremtmény, nem mindenható, nincs jelen mindenhol. Nem mindentudó, nem lát bele a gondolatainkba, nem lát bele a szívünkbe. Nem egyenrangú fél Istennel. Nincs yin yang, bocsász. Tehát ő egy teremtmény, ő egy sokadrangú Isten szemben. A hazugság atya, tőle belőle származik a hazugság. Embergyilkos volt kezdettől fogva, büszke és lázongó, lázadó, és ott van a megtévesztés már a zsigereiben, hiszen a világosság angyalának adja ki magát. 2 Korintus 11-14-ben ezt olvasjuk. A világosság angyala. A jó, a szent, a szép, a tökéletes. Így adja el magát. Érted? Amikor a boszorkányok összejöttek, csináltak egy nagy kongresszust, ezt onnan tudjuk, hogy a főboszorkány, egyik főboszorkány megtért. és baptista lelkipásztor segített, hogy megszabaduljon démonoktól. Megtért a főboszorkány, képzétek el, és megtért ez a hölgy, és ő mondta, hogy a kongresszuson határozták ki, hogy beindítják ezt a fehér mágia kampányt. Mert nem eladható a boszorkányság, meg a fekete mágia, mert egy normális ember ezektől fél. A vudú, meg ilyen dolgoktól. De hát a fehér mágia az, hogy jó dolgok érdekében használjuk ezeket, szerelmi oldás, kötés, jó szerencse, és a többi. Ez kell az embernek. Ez jó. Szépen hangzik. És mit csináltak? Eladják a mérget szép csomagolásba. És az emberek beveszik. Érted? Így. Ott vannak a cukros üdítők, meg a víz, és az emberek azok, a cukros üdítő, az majd oltani fogja a szomjamat. Hú, de jó. Igaz, cukorbetegséggel szenvedek. Igaz, el vagyok hízva, de az majd segít. Most ez egy buta hasonlat, de kb. Ugyanez megy a szellemi világban. Pár mondatban az ellenség taktikájáról. Összeszedtem ebből körülbelül mondjuk ötöt. Ott van a megfélemlítés a sátán taktikái között. Azt próbálja elérni, hogy ne merd megtenni. Ne csináld, ne mondd el másoknak, ne gondolkodj róla. Nehogy Istenhez fordulj. Jön a második, a bemocskolás. Például pletyka, hírnév, befeketítése és a többi. Elkezdi sötétíteni, befeketíteni, akár Istent, akár embereket. Szóval jön a harmadik, a kísértés, amiről beszéltünk is. Ugye Jézusnak is ezt mondta, nézd csak mindezt a föld országait, neked adom, ha leborulva imádsz engem. Azaz azt mondta Jézusnak, hogy ne vedd fel a keresztedet. Nem kell azt úgy venni, látod? Nézd csak, van könnyebbik út. De a kísértés az mindig erről szól, nem? Dolgozzak, és így keressek pénzt. Lehet egyszerűbben is. Ó, csak a becsületedet kell eladni, vagy feladni. De hát az, mivel nem látom, nem tudom megenni, nem tudom magamra venni, az nem jön el velem nyarolni. Ezért inkább azt eladom. Nem? Milyen jó dolog. Ne add el a lelkedet azért, ami jónak tűnik, de nem Istentől van. Például egy doktori cím hazugsággal, plágiummal, és majd akkor a legfájóbb, akkor kiderül az igazság, és a sátán visszaveszi. Tehát a sátánnak a kísértésében azért benne van a következő is, tehát benne van a gyötrés is. Gyötörjön. Tönkre tegyen. Szóval a vádlás. A vádlásban soha nincs benne a megoldás. A vádlásnak is van két fajta, van az önvád, és van a sátán vádlása. Akkor hamis lelkiismeret furdalás van benne, és egyszerűen csak a problémát mutatja meg, és lejjebb húz örvényszerűen, és nem mutatja meg a kiutat. Ez is benne van. A sátán vádlása a megbánt bűnökért, nem, téged azonosít a bűnnel, te ez vagy, te Isten számára nem vagy elfogadható, te ilyen leszel, te olyan vagy, mint apád, anyád, stb. Ez se jó. És akkor van a megtévesztés, ahol, amiről akarunk is beszélni. Megtévesztésnek is van legalább három szintje. Vannak önbecsapások, önmegtévesztés. Vannak tévtanítások, és vannak megtévesztő, hitető szellemek, amik teljes démonizáltsághoz vezetnek. Önbecsapások közül, hagyj említsek egy párat, titkolózás. Nem eredményezhet jó házasságot, jó barátságot, ha titkolózunk. Fel kell vállalni azt is, ha butaságot csináltunk. Kérdezzek tőletek valamit. Pál apostol azt mondja, akkor vádolják őt, azt mondja a helytartóját, hogy hiszen tudod, hogy ez a keresztény dolog, amiről beszélünk, és most ezért vádoltok engem a hitem miatt, nem zugban történt dolgokról van itt szó. Nem szégyen teljes dolgokról, amik ilyen bezárt szobákba, meg ilyen sunyi módon beavatási szertartások révén, titkos rendek, és a többi, hanem nyíltan az utcán történő folyamatok, életváltozások, és az emberek nem szektársodnak, és nem elszakadnak el a családjuktól, hanem ott maradnak a családjukban, és segítik a családjukat is a mélyebb megértésre és az Istenhez való közelebb kerülésre. Érted? Akkor most kérdezek valamit. Ha valaki benne van egy helyzetben, és ezt titkolni kell, nem mondhatja el nyíltan, akkor vajon az jó? Vajon az Istentől van? Nem mondom azt, hogy tudjátok, vannak titkok, azért nem kell mindenkire tárni. De érted? Azt mondja 1 Korintus 13, az isteni szeretet együtt örül az igazsággal, de nem örül a hamiságnak. Aki attól fél, hogy azért nem merem elmondani a gyülekezetben, mert nem tudom, hogy örülni neki, egy jel, hogy ez nem, valószínűleg nem Istentől van. Valószínűleg ezt merre mondani. Nem azt mondom, hogy tuti, de valószínűleg. Na, menjünk tovább. Önigazság. Ez is egy önbecsapás. Azt állítom magamról, hogy nincs bűnöm. 1 János 1.8. Azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, hát becsapjuk magunkat. Nem szembesülünk azzal, hogy szükségünk van a megváltásra. Bűnösök vagyunk. Akinek a bizonyságtétele így kezdődik, hogy mindig is jó ember voltam, csak fölismertem azt, hogy valami pici dolog hiányzik az életemből, az nem tért meg. Annak nincs újjászületés az életébe. A megtérés alatt feltétele az, hogy az ember rájön arra, hogy elveszett vagyok, és szükségem van Krisztusra. És nem másra, csak Jézus Krisztus, aki a megváltó, aki a bűneimből váltott, meg meghalt értem is, csak ő tud egyedül megszabadítani. Jézus nélkül nincs örök élet. Senki más, nincs más út az atyához, csak is Jézus. Értitek? Na, milyen érdekes, amiről beszélek, nem? Jó cselekedetekkel is be lehet menni a mennybe. Valakik így gondolják. Sok jót teszek, vagy Isten elfogad. Nem lehet, kedvesem. Egyedül is meg lehet élni a hitemet, gyülekezet nélkül. Hát én hívő vagyok, komolyabb hívő vagyok, mint sokan a templomba. Kit érdekel? Magyaráznám meg nekem a Bibliának azokat a kijelentését, amit úgy hezzék, hogy egymást, meg kölcsönösen. Egymás terhét hordozzátok. Viseljétek el egymást. Szeressétek egymást. Segítsetek egymásnak. Otthon a nagy magányodban hogy tudod ezt megvalósítani? Érted? Azt mondom, hogy hallgatom Isten igéjét, de nem cselekszem. Nagyszerű az igé hirdetés. Meg is érintett. Föl is buzdított. Meg is könnyeztem. Nevettem. És elmész, és nincs változás. Ez önbecsapás. A vetés nélkül is arathatok, vagy ha majd a testemnek vetek, abból jót fogok aratni. Ugye Galata 6-ban van erről szó. Ugye? Nem csinálok semmit, de majd Isten majd jót hoz ki belőle. Egész nap csak ülök a tévé előtt, vagy ülök a Facebook előtt, vagy filmeket nézek a YouTube-on, érted? És abból majd jó fog kisülni. Abból majd épül az életem. Abból majd szorosodik az Isten való kapcsolatom. Ugye vetés nélkül aratok. Testemnek vetek, majd jót aratok, szellemben aratok. Jó lesz belőle. Ugye? Minden következmény nélkül belekeveredhetek egy rossz társaságba. 1 Korintus 6.9. Ugye? Hárám nincs hatással. Hát én megengedhetem magamnak. Óha, miért ne? A Biblia nem ezt mondja. Ó, szeretem Isten, de hát a testvéreimet gyűlölöm. Ugye 1 János 4.20. Mit mond ez? Hát én Istent szeretem, de hát ővele nem lehet kijönni. Mert ők nem úgy gondolkodnak, mint én. Ugye, van egy folyamata az önbecsapásnak. A folyamat az úgy van, hogy először egy egyszerű lépéssel kezdődik, hogy másoknak hazudok, de magam tudom az igazat, ezért még lelkiismeret fordulásom is van. Egyszerű, ezt nevezzük képmutatásnak. Tudom az igazat, és hazudok. Nem az igazat mutatom, nem a valóságot mutatom másoknak. És mivel tudom a kontrasztot, ezért van egy feloldhatatlan feszültség a lelkembe. Egyébként ilyenkor megjegyzem, hogy ilyenkor jönnek a pótszerek. Ilyenkor fölülnek az emberek nyugtatókhoz, drogokhoz, alkoholhoz, hogy ezt a nagy különbséget, a látszatot valahogy föl tudja dolgozni. Egy politikussal készült interjún véletlenül az operatőr nem figyelt oda, hogy a kamera egy kicsit így lejjebb kezdett el mozogni, és az asztal fölött úgy látszott, hogy ez a fickó nagyon magabiztos és nagyon bátor kijelentéseket tesz, és az asztal alatt látszott, hogy így remegett a lába végig. Vitus táncot járt a lába. Tehát valahol lecsapódik az a feszültség, az a hazugság, hogy leplezni akarod, hogy te milyen nyugodt vagy, de közben nem. És valahol lecsapódik, érted? Mindenkivel nagyon kedves és nyers és nyugodt vagy, a családodat meg otthon terrorizálod. Érted? Kb. Ez. Na, másoknak hazudok, magam tudom az igazat. Jön a következő lépés. Már magamnak is elkezdek hazudni, és bemagyarázni, nincs semmi baj, ez természetes. Mindenki így csinálja, megérdemlem, máshogy nem lehet boldogulni. Minden hívőnek van hibája. Ez belefér. Ugye? Elkezdek magamnak is hazudni. Elkezdem a lelkiismeretemet tompítani és elnyomni. És ebből jön a harmadik fokozat, amikor a végén már magam is elhiszem, amit hazudok, Azt gondolom már én is, hogy ez az igazság. És sajnos ez egy olyan erőteljes megtévesztés, egy olyan démonizáltság, egy olyan erőteljes démonikus erő az ember életében, hogy ebből nagyon nehéz kijönni. Hogy egy ilyen önbecsapott, vélt önigazságból kijöjjön az ember. Nagyon nehéz kijönni. Egyszerűen azonosul vele az ember. Mondok erre is egy példát. Homoszexualitás. Érted? Az ember elhiszi, hogy ő homoszexuális. Senki nem szeretik homoszexuálisan. Ez nem genetikai dolog. Ez sajnos egy tanult magatartásforma. Belemegy az ember, annyira azonosul az identitásával ez, hogy ebből azért néz kijönni, mert már azonosítja vele magát. De hát én ez vagyok. De akkor magamat kéne föladjam, magamat kéne megtagadjam. Semmi gond, az Úr Jézus ez mindenkinek mondja. Tagadd meg magad, vedd fel a kereszed, és kövess engem. Tehát a homoszexuálisok megtérhetnek és bekerülhetnek Isten királyságába. És nem különb bűn, mint mondjuk a lopás, a hazugság, a puskázás és bármi egyéb bűn-bűn. Csak persze nagyon mélyen érinti az ember identitását. Akkor az ember egyszerűen egy olyan életben él, amire azt hiszi, hogy az valóság. Közben meg nem. Van egy képszakadás, és nem a valóságban él. Egy álomvilágban, egy fantáziavilágban, érted, egy nosztalgiavilágban bármiben él. Félelmetes. Na aztán az önbecsapás után jön ugye a másik, hogy mondtam a háromból, most jön a kettő, jön a tévtanítás, Efézus 4, 14, 15. Tehát a tévtanításoknak is van két fajtája, van a jó szándékú téveigés. Valaki kiáll ide, és elkezd igét hirdetni, és mond egy blödséget. De nem rossz szándékból mondta, csak tudatlanságból, meg butaságból, meg ismerethiányból, meg rossz befolyás miatt. Érted? És aztán van a másik, amikor valaki direkt gonosz szándékkal rossz dolgokat, kártékony, ártalmas dolgokat mond. Ide hívnál egy egyszerű, szerencsétlen embert, aki mit tudom én, Krisna tudatú, vagy mit tudom én, az ember az szerintem egy jó hiszemű téveigő. Tehát ő elhiszi ezt. De meg van téveszve. De elhívsz egy mestert, még egy reiki mestert, vagy akár egy ilyen szerzetest, az már tudja, hogy miről szól az egész, az már tudja a szellemi erőket, ami mögötte van, az már látja a démonikus dolgokat, ugye csakrák meg vannak nyitva, Brahma hatalmában van, leigázzuk Brahma minden, stb. Mit él át? Ő már direkt rossz szándékból, azaz a haszonból, azaz a szellemi identitásból, ő direkt mondja ezt. Tehát innestől kezdve már ugye egy nagyon komoly fokozatban van. Egyik se jó egyébként. És az utolsó pedig a megtévesztő, hitető szellemek, démonizáltság, amikor például eljut az ember oda, hogy egy szellemi lényt, egy szellemi mestert, az angyalát, a védőangyalát, vagy egy szellemet behív az életébe, hogy vezérelje. Az agykontrollban is ez van, a reiki gyógyításban is ez van, ugye különböző keleti filozófiákban is ez van. Nyisd meg magad, nyisd meg a csakrákat, nyisd meg a szellemedet, butizd le a tétádat, meg minden egyéb, és akkor hívd be a te szellemi vezetődet. Kb. Ugyanez, mint amikor mi mondjuk ugye hívőként azt, hogy aki beszeretné fogadni Jézus Krisztust, akkor az megteheti. Ugyanezt mondják, csak hogy nyisd meg egy szellemi lény előtt az életedet, akire se tudod, hogy ki az. Tehát tuti, hogy démonizáltsághoz vezet. Nos, igen. Aztán hagyd mondjak még egy párat a megtévesztésről, hogy mennyire erősen folyik a kereszténységen belül is. Jönnek az önvédelmi mechanizmusok, magunkat védjük ahelyett, hogy Istenben bíznánk, hogy szembenéznénk magunkkal, Istennel. Ott van a tagadás, a kivetítés, a fantáziálgatás, álomvilágban élünk, a regresszió, a racionalizáció, a kudarckerülés, a depresszió, ugye az önvád, a kis hős szerep, majd, hogy én mindent megmentek, és nem Istenhez kell oda. Az ige hirdetést, bibliaolvasást felcseréljük könyvekkel. Például olvasunk ilyen önmegváltó kereszténységről, vagy a Joel Osteen féle fogkő eltávolítós reklámos könyveket is volt, tegyetek az ilyen könyveket. Ezek ilyen sikerevangéliumok, amik nem a Bibliától, nem a Bibliát tárják elénk. Tanítás helyett tréningek. Ezek népszerűek, igaz? Tanítványozás helyett ugye mentorprogramok és minden egyéb. Ez most nagyon menő. Valódi gyülekezeti közösségért ilyen klubok. Ez nem kell elkötelezzed magad. Az se baj, hogyha nem is vagy itt, néha eljössz, akkor is nagyon jó, ugyanúgy, mint aki minden héten itt van. Érted? Jézus Krisztus dicsőítése helyett az én dicsőítése. az én érzelmeim, az én vágyaim, ezekről éneklünk magunknak. Ugye? És van benne egy erőteljes érzelmi manipuláció, ahelyett, hogy felkészíteni az Istenvel találkozásra. A tiszta evangélium helyett a prosperitás, vagy a bővölködés, ugye, hogy gazdag leszel, szép leszel, okos leszel, ügyes leszel, nem tudom, fiatal leszel, minden leszel. Meg a hiperkegyelem tana. Ugye? Nem kell megtérni. Hát Isten így szeret, hogy vagy. Aztán az adakozást lecseréljük. Például búcsúcédulákra. Ugye? Hát, azaz nem azt mondom, hogy szívből adakozz, hanem bűntudatot keltek az emberekbe, és bűntudatból, vagy megfelelési kényszerből teszem ezt. Vagy éppen szégyeljük, és nem gyakoroljuk ezt a Biblia igazságot. Jaj, mert nem szabad. Miért? Ugye? A biblikus lelki gondozás és a Szent Szellem vezetése helyett pszichológia. Beszöremkedése a gyülekezetekbe. Pszichológia, pszichológia, pszichológia. Világi pszichológia. Ezt látjuk. Az ima helyett megvallások, előjött imádságot, betanult monológok. És itt ne csak a katolikusokra gondoljatok. Keresztény körökbe, például a Krisztus szeretette egyházba is, ugye ugyanúgy ott vannak ezek az egészek, amiket megírtak előre, Kenneth Hagin és a többiek, azokat kell mondani, imádság minden napra. És azt kell megvallani, és akkor betegség esetén ezt kell vallani, ezt kell csinálni. Varázslás az igével, és a többi. Folytathatnám még egyébként, nagyon hosszú lenne a sor, de kifogynék az időből. Tehát a korunk nagy sátáni hadviselése a megtévesztés. Még nem látható, de szellemi eredetű dolgok. Efézus 6:12-13 ezt mondja. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Tehát nézzétek csak, ezt a hadviselést ezt nem lehet pusztán pszichével vagy fizikai erővel nyomni. Az, hogy figyelünk így a jelekre, hogy ki mit csinál, meg hogy csinál, érted? Analizáljuk egymást. Freud, Jung, meg stb. Jung, bocsánat, rossz helytetem. Még megharasszik rám. Szóval értitek, tehát mindegy, úgyse ugyanott töltjük az örökké valóságot. Tehát úgyhogy gondolom megbocsátható. Tehát azért mondom, értitek, hogy gondoltok ebbe bele? Ezt nyomják. Ezt a blödséget nyomják az emberekbe, ugye, hogy akkor most próbáld meg analizálni, vedd észre. Nem mindent lehet megcsinálni. Valamit igen, tehát valamit tényleg egyébként, ne nincsetek félre, nem a pszichológiának van egy tiszta része, egy tudományos része, meg van egy része, ami még ráadásul bibliai gyökerű is. De ezek nagyon jó részek. És tényleg lehet azonosítani dolgokat. De érted, tehát én nem erről beszélek ilyen pszichoanalízis, meg minden egyéb ártalmakról. Arról beszélek, hogy ezek, mivel szellemi dolgok, ezeket csak úgy lehet, hogyha Isten segít. Isten adja hozzá fegyvereket, Isten adja hozzá az ajándékokat, hogy ezeket leleplezze. És éppen ezért fontos ajándék, például az első, amiről akarok most beszélni, a szellemek megkülönböztetése, vagy szellemek megítélése. A mi Bibliánkban lélek van, de nem a psziché, hanem pneuma szerepel, ugye, dikai részes pneumaton, tehát a szellemek megkülönböztetése, szellemek megítélése. 1 Korintus 12:10-ben olvasunk erről. Miért fontos? 2 Korintus 11:14-15-ben azt mondja a Biblia, hogy ahogy a sátán a világosság angyalának adja ki magát, ugyanúgy az ő követője is apostoloknak, profétáknak, tanítóknak, mesternek adják ki magukat, és az embereket rossz tévútra vezetik. Diakrinó, vagy krinó, ugye hasonlít a kritika szóhoz, tehát mondhatnánk ezt is, tehát aki kritizál, vagy kritikai érzéke van, inkább azt mondom, az ugye a kritikus ember észreveszi a meghatározó pontokat. A kritikus azért mondjuk egy szinkritikus dicsér is, tehát meglátja azokat, mi az, ami jó, az elismerően szól, ami nem jó, azt lehúzza esetleg, tehát látjátok, hogy miről beszélünk, tehát valami ilyesmi. Különbséget tenni az igazság és a hazugság között. Ezeket egyértelműen elkülöníteni, szétválasztani egymástól, megítélni, azaz egy végkövetkeztetést mondani erre az egészre. Nem elítélésről van szó, mert az az Istennek a reszortja. Értitek, hogy Isten ítélhet el valakit kárhozatra vagy mennyire, de megítélni meg tudjuk azt mondani, hogy ez nem Istentől van. Ennek a kimenetele a kárhozat és nem az üdvösség. Akinek ez az ajándéka van, szellemeket, szellemieket, valamint azok hatását képesek megítélni és rendszerezni. Meg tudják ítélni a történések mögötti szellemi mozgásokat, szellemi befolyásokat. Például, hogy egy jelenség, vagy egy személy, aki mond, tanít valamit, vagy megjelenik, emberi, pusztán csak emberi, vagy tényleg isteni, vagy démoni eredetű, vagy ilyen forrásokat használ. A szellemek megkülönböztetésével megendékozott hívők felfedik a démonikus megkötözöttségeket és elhajlásokat. Látják ezeket a dolgokat. Viszont nagyon fontos az, hogy nagyon figyelniük kell arra, hogy a döntéseket ne befolyásolják érzelmi reakciók, vagy beidegződések, előítélet, vagy bármi egyéb. Értitek, hogy van egy rossz behatása valamiről, egy rossz benyomása. Tehát nem ezek alapján kell megítélni az egészet, hanem tárgyilagosan odafigyel azokra, amiket Isten megmutatott neki. Tehát mondom, ez úgy is lehet, hogy egyszerűen felismert dolgokat, megért bizonyos dolgokat, hogy aha, ez nem jó. Aha, látom a bibliai alapelveket, hogy ez nem passzol vele. Vagy kijelentett információkat kap Istentől, ez alapján kell tárgyilagosan hozzon egy döntést. Zavaró, befolyásoló tényezőket ugye ki kell égtassa. Tehát erre oda kell figyelni. Tehát nagyon oda kell koncentráljon Istenre. Hogy mondjak erre egy pár példát? Például Jézus felismeri a sátán befolyását Péter beszédében, amikor Péter azt mondja neki, hogy mondja Jézus, hogy fölmegyek Jeruzsálembe, hogy kereszthalál halljak. Azt mondja Péter, hogy semmiféleképpen sem teheted ezt, Uram. Ezt neked nem szabad, ezt te nem élheted át. Ugye, nézzétek csak, Jézus, értsétek jól, hogy nem ezt a szót akarom használni, hogy féltettől, de hogy nyomasztotta ez az egész? Ha lehetett volna, más utat választott volna, mint a keresztáldozatot? Tehát látjuk, hogy igen, imádkozott is ezért, és fel is vállalta a többiek előtt is. És gondolj bele, hogy jön egy okos, és azt mondja, hogy ez nem lehet Istentől. Nem, Istenért nem kérhet, ez nem lehet Istentől. Egy lány eljut a megtérés széléig, ez konkrét eset. Eljut a megtérés széléig, együtt él és paráznaságban van, szexuális kapcsolatban van egy olyan fiúval, aki a megtérés jelét se akarja mutatni, és nem is érdekli annyira az egész, egy vallásos életet él. Isten, mivel hívja ezt a lányt a megtérésre és a teljes újjászületésre, azt mondja neki, hogy add át a teljes életedet, add át a párkapcsolatodat is. Ez a lány vívódik ezzel, elmegy egy hívőhöz, és a hívő azt mondja, hogy ez nem lehet Istentől. Isten a szeretet Istene. Isten nem kérhet ilyet, ami szeretetlenség, párkapcsolat fölbontása. Ez nem lehet Istentől. És benne marad a kapcsolatban a lány. Heted? És benne marad a kapcsolatban. Tehát fölismeri Jézus is a Péter beszédében a befolyás. És azt mondja Péternek, hogy ezt nem Péternek mondja, hanem az, aki Péternek ezt sugdossa a szívébe. Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szerint gondolkozol. Biztos megijedt Péter is. De az ördög ki is ment onnan. Érted? Máté 16:22-ben olvasjuk. Péter apostol fölismeri Anániás és Zafira hazugságát. Jönnek és játsszák a fejüket. Jaj, micsoda adakozó hívők vagyunk. Mi vagyunk a legjobb házaspár a gyülibe. És azt mondja Péter, miért beszéltétek meg, hogy hazudtok Isten szellemének? Miért? És meghalt mind a kettő. Ott a helyszínen. Most is lehetne ilyen a gyülekezetekbe. Kevés hívő maradna egyébként. De Isten most ezt valamiért, ezt egyszer adta egy intőjelül, aztán most Isten korlátozza ezt a gyorsan ítélő választ. Vagy Péter meglátja, mi van Simonban, a varázslóban. Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt gondoltad, hogy pénzem meg lehet venni. Istennek az ajándékát. Ugye? Abcsel 5-ben. Pál felismeri a démont Elimásban, aki démoni erővel és hatalommal akarja megzavarni a vezetőket, a helytartókat, befolyásolni a politikai döntést, gazdasági döntést, ugye, hogy ellehetetlenítsék a misszió munkát, az evangéliumot, Apcsák 13.6-ban. 6-tól olvasjuk. Proféták és proféciák megítélésében is nagyon-nagyon fontos ez az ajándék. Tehát hol lehet ezt a gyülekezetben legjobban alkalmazni? Evangelizációban, vendégváró, őrálló szolgálatban, lelkigondozásban, szabadító szolgálatban, gyülekezeti vezetésben, ez nagyon fontos, akár például egy alkalomlevezetésben is lehet, kiértékelni dolgokat, proféciát, bármit, és az ima közbenjárásban is egy nagyon fontos ajándék. Tovább megyünk, és egy kicsit bepörgetjük. Ismeret igéje, vagy ismeret beszéde, valakik tudomány beszédének fordítják, az 1 Korintus 12.8-ban található, Logos Gnosiszt, vagy Gnoseoszt, ugye, mondja itt a Biblia, mert némelyik a Szent Szellem által a bölcsesség igéjét kapta, a másik ember az ismeret igéjét ugyanazon szellem által. Mit is jelent ez az ajándék? Egy adott dolog felfogása a helyzetnek megfelelő módon. Ginoskein, az megértést, felismerést jelent, minden érzékelést magában foglalva. Tehát egy mély megértésre jut egy dologot tekintve. Miért van az, miért lehet az? Ebbe beletartozik a megérzés, hogy az embernek van egyfajta megérzése, vagy egy ráérzés bizonyos dolgokra, hogy ráérez, vagy felismerés, egyszer látja a jeleket, be tudja azon, hogy fölismeri. Benne van a megtapasztalás, benne van a tudás, és egy persze egy isteni kijelentés is az egészben. Akinek megvan ez az ismeret vagy felismerés ajándéka, annak Isten különösen mély betekintést ajándékoz a helyzetek és dolgok megértésébe. Mi miért, hogyan, mi is van itt. Felismeri a tényleges helyzetet úgy, ahogy azt Isten látja, megérti ebben Isten akaratát, és kész egy hatékony megoldás alapjait lefektetni és letenni. Olyan fontos tényeket, információkat közöl Istenről, emberekről, szellemi lényekről, helyzetekről, ugye, amikbe ő látja az összefüggéseket és betekintést nyert. Főleg a múlttal és a jelennel kapcsolatban kap betekintést, mélyebb betekintést. Tehát akár a szívekbe, hogy mi miért van, hogy van. A jövőbe való látás az inkább a profétáláshoz tartozik. De itt is előfordulhat. Az ismeret beszéde leleplez nem ismert és eltitkolt dolgokat, amikor az emberek eltitkolnak. Meglát és felismer olyan állapotokat, amelyekben egyértelműen Isten, vagy éppen a gonosz munkája nyilvánul meg. Nagyon nagy átfedés van esetleg a profétálással, illetve a szellemek megkülönböztetésével is, hogyha így látjuk. Tehát ez az a fontos, hogy ez nem egy tanult tudásról szól, tehát nem egy lexikális tudásról szól, hanem egy természet fölötti kijelentés, amiről az illetőnek előzőleg fogalma sem volt. És 1 Korintus 14.6 azt mondja, hogy kinek-kinek van nyelveken szólása és magyarázata, profétálása, vagy ismerete, igéje, az szolgáljon vele a gyülekezetben. Tehát azt látjuk, hogy összejöveteleken jó, hogyha ott van ez az ajándék is. Hagy mondjak még annyit erről, hogy az Isten szerinti ismeret ugye milyen forrásból is gyökerezik. 2 Korintus 5.16. Ezt mondja Pál. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, tehát fizikailag, vagy ilyen pszichésen. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Valóságban látjuk, teljesen, szellemileg, lelkileg, mindenhogy látjuk. János 16-13. Amikor azonban eljön ő, mondja Jézus, az igazság, a való igazság szelleme, Szent Szellem, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Aztán még egy Jelenések 2-15-16. Sajnos így nálad is vannak olyanok, mondja Jézus nem pozitívan, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják, akik ilyen gnosztikus szekta voltak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Tehát nem egy pszichés, nem egy lexikális tudásról van szó, hanem egy Isten segítségével, hogy összeáll a kép, megértem a dolgokat, betekintést kapok, belátást nyerek a dolgok hátterébe, okozati összefüggésekbe, megértem ezeket, és valami hatékony megoldásnak az alapjait le tudom tenni. Ez legfőképp még egy ilyen elméleti megoldás egyébként. Tehát nagyon fontos. Akár bibliai igazságokat is rálátok, meglátom az összefüggéseket a Szentírásból, meg az ember élete között, és próbálok ebbe segítséget adni. Tehát körülbelül ezt kell elgondolni. És miben különbözik ez a gnoszticizmustól? A gnoszticizmus azok olyanok voltak, például a nikolaiták is ilyenek voltak, hogy azt mondták, hogy ez egy ilyen különleges tudás, amit csak a beavatottak kaphatnak, és ilyen szertartások révén, különleges rítusok révén lehet ezt a különleges tudást a beavatottaknak elnyerni. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, ezért lehet imádkozni, kérni is lehet Istentől ezt, hogy mélyebb megismerésre jussunk, és Isten valamilyen szinten mindenkinek szeretné adni ezt a megismerést, ezt az ismeret ajándékát, hiszen azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Akit a fiú megszabadít, ugye teljes valóságban szabad, hogy segítsen, hogy Isten megértse az életünkre nézve ezeket az igazságokat. Tehát ezeket kérhetjük Istentől, de Isten adja ezeket az ajándékokat olyan embereknek, akiknek akarja, és ez egy nyílt dolog. Nincs benne spekuláció, nincs benne rejtett, titkos dolog, összhangban áll a Szentírással, meg lehet vizsgálni, egymás segítik a próféta ajándékkal, tehát ezek fontos dolgok. Tehát nagyon fontos Isten akaratának a felismerése, képes Isten akarata szerint élni, és ott van benne egyfajta figyelmeztetés és lelki gondozás is. Gyülin belül hol jó, hogyha ott vannak ezek az ajándékok? Például tanítás, lelki gondozás, szabadító szolgálat, és akár az ilyen tervezés és hasonló dolgoknál is. És az utolsó dolog, amiről ma szeretnék beszélni, ez a bölcsesség igéje, vagy bölcsesség beszéde, amin már az előbb olvastuk, hogy némelyek szellem által a bölcsesség igéjét kapták. A bölcsesség igéje abban különbözik az ismeret igéjétől, tehát az ismeret és a bölcsesség között, ha már ezt a két fogalmat akarom tisztázni, az ismeret az egy nagyon mély megértés, belátás, felismerés, megértés, a bölcsesség pedig alkalmazni, alkalmazása ezeknek a megértett, felismert hit igazságoknak. Nagyon fontos. Logos szófiász, ugye szófia. Felismert igazságokat helyesen, és hatékonyan tudja a gyakorlati életbe átvinni és alkalmazni. Tudja, hogyan kell dolgokat véghez vinni és kivitelezni. Gyorsan felfogja a problémát, megvalósítható megoldásokat talál, hallgat, megérti Isten tanácsát, és segíti is valamennyire a kivitelezést. Ez egy praktikus dolog. Tehát nem egy elméleti sikról van szó, hanem ez egy nagyon gyakorlatias dolog. Szófia. Aki szereti a szófiát, az a filozófia vagy a Norbi. De most mi a filozófiáról szeretnénk beszélni, illetve hát akinek meg a gyermeke, úgyhogy Zsolt is szereti. Csak ő más vagy, és másik Zsófiát. És Ági is, csak ő is egy másik Zsófiát. És ő meg anyai szeretettel, és nem atyai szeretettel. Na de most, hogy folytassam is, itt maradjuk egy kicsit. Filozófia. Ugye a bölcsesség szeretete. A görögök rajongtak a filozófiáért. Különböző irányzatai voltak a filozófiának náluk. Azért hagyd mondjak egy pár dolgot, hogy a Biblia szerint milyen fajtái vannak a bölcsességnek, vagy annak a szófiának. Azt is mondhatnám, van egy nagy különbség a világi bölcsesség, a filozófia, és az isteni bölcsesség, ez az életbölcsesség között. Jakab 3-ban olvasunk majd hamarosan, Jakab 3-nál nyissátok ki a Bibliát, Jakab 3, 13-tól 18-ig, ezt majd mindjárt olvasuk, bölcsességről szól. Tehát itt azt mondja a Biblia, hogy van világi bölcsesség, van testi bölcsesség, és van démonikus bölcsesség. Tehát ez az, ami nem az isteni bölcsesség, hanem azzal szembe van, vagy hogy azt próbálja elhomályosítani, de az isteni bölcsesség az e fölött található. A filozófia általánosságban mondhatom azt, hogy a filozófia az nagyon elvont terület, igaz? Filozofálgatunk. Hát csak úgy filozofálgattunk. Az élet nagy kérdés, olyan elvont beszélgetésünk volt, igaz? Olyan kicsit olyan absztrakt az egész néha. Tehát a bibliai bölcsesség nem ilyen. A bibliai bölcsesség kézzelfogható. Érted? Tudod, mi a bajom az evolúcióval? Nekem mondhatják azt, hogy a káliumnak 4,6 milliárd év a felezési ideje. Kérdésem az, ki a bánat mérte ezt meg? Ráadásul ugye tudományos területen háromszor egymástól független mérést kellett végeznie. Ki tudta ezt egymástól függetlenül háromszor megmérni? Nekem ez a bajom. És akkor ezt így tényként el kell fogadjuk. Érted? Meg azt, hogy evolúció folytán a kis gyíkból lett egy szép kutya. Na jó, persze, hát ez most sarkítok. De mit mond az empirikus megtapasztás, amit a szemeddel látsz, meg halasz minden? Az, hogy megszedti lefial a kutyád, és jé, kis kutyái lettek, és nem csigák, meg félmajom, meg ilyesmi. Most persze most nagyon sarkítom a képet, ne értsetek félre, most vádolhatnátok abba, hogy nagyon, tényleg sarkítom, de csak kicsit kontrasztot akarok állítani ezekkel kapcsolatban. A bibliai bölcsesség az, amire magyar azt mondja, józan paraszti ész. Megnézed, levonod a következtetést, és hogyha megéled és gyakorod, működik. És a végén azt mondod, ez tényleg így van. A Biblia ezt mondja, ez így működik. Tényleg én is ezt láttam. Dávid egy csomó Zsoltárt írt. Ezt láttam, hogy. Ezt tapasztaltam, hogy. És olvasod, és azt mondod, hogy de bátorító ez a rész. Miért? Mert te is azt mondod, hogy fölismered a szívedbe. A hit a hitnek adja tudtul, a szív a szívnek szólja, érted, hogy ez tényleg igaz. Ez igaz. Ezért nem csüketek el. Ezért emelem föl tekintetemet. Ó, halleluja! Na nézzük csak, 1 Korintus 2:2 ezt mondja, én is, azt mondja Pál, aki Aténból érkezett, a filozófia akkori egyik legnagyobb fellegvárából, Aténból, az Areopágoszon beszélhetett, érted, egy nagy hallgatóság előtt, gondolj bele, olyan egyetemisták, egyetemi tanárok, docensek, a dékán, a rektora, mit tudom én, Piktor, mindenki ott volt, Viktor, mindenki vigyáz, vagy mindenki hallgatta, figyelte, stb. Érted? És akkor elkezdett ott filozofálgatni, mint ahogy a költőitek is mondják, Istenben vagyunk, mozgunk, lélegzünk, de teszünk, eszünk, veszünk, és mondja ott Pál a többiek, és akkor meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor mindenki, igen, igen, keneges még. És akkor talán, amikor jön egy kis fordulat benne, mert Isten, aki mindenhol ott van, és mindenben benne van, és minden láthatóvá vált egy ember által, mert emberé lett, hogy egy emberként megítélje a világot, azaz megítélje a bűnt, magára vegye, meghajjon a kereszten, és föltámadjon. És elkezdtek röhögni, gunyolódni, fölháborodni, és vége szakadt az egésznek, és azt hallottuk, hogy abban a nagy hallgatóságból néhány ember ment oda, hogy igazából érdeklődjön, hogy mi is ez, és eléggé kevesen, csak néhányan lettek hívőké. Pál apostol ezt megszívlelve és megértve elmegy Korintusba. Korintusiaknak pedig ezt írja 1 Korintus 2:2-ben. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy a bölcsesség a filozófia fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét. Mert úgy határoztam, nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Nem fogok itt észre-vissza beszélni, a lényeget fogom mondani, hogy Jézus Krisztus nélkül nem lehet a mennybe kerülni. Jézus Krisztus magára vette a bűnünket. Jézus, hogyha nem jött volna el, Jézus, ha nem hal meg helyettünk, nincs bűnbocsánat, és nem tudunk Istenhez menni. És hogyha Jézus nem támad föl, akkor hiába való a hitünk, akkor nincs bűnbocsánat. De Jézus föltámad, és ha Jézus föltámad, akkor van bizonyíték is erre. Akkor Isten arra hív, hogy higgyél benne. Klód át az életedet, hajj meg a bűnnek, hajj meg a régi életednek, és támadj föl Jézussal egy új életre, aki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és új jött létre. Nem akarok másról tudni, csak róla. Igen, tudjátok, ez botrány a zsidóknak, mert ők feszítették meg a pogányok keze által. Ez a görögöknek bolondság, de nekünk, akik hiszünk, ez az Istennek az ereje. A megtartó, megváltó, megszabadító, gyógyító, helyreállító, szabadító ereje. Ez, hogy mit tett értünk az Isten. Ez, hogy az Isten így hív bennünket egy személyes közösségre. Ez, hogy az Isten azt mondja, hogy az tulajdonfiát odaadta, hogy a fiában mindazok, akik Jézusban hisznek, az ő gyermekei legyenek. Hogy megadja nekünk azt a lehetőséget, azt a jogot, érted? Azt a jogkört. Hogy magához fogadjon bennünket a szent, tökéletes Isten. Hogy nem tűrheti a bűnt, de hogy elválasztja minket a bűntől, és külön válaszza az embert, és elhívja azt az embert magához. Nincs olyan halandó, kedveseim, nincs olyan halandó, se itt a teremben, se máshol, aki ne tudna Istenhez jönni. Nincs olyan ember, aki ne tudna megszabadulni. Nincs olyan ember, aki képtelen arra, hogy Jézusba vesse a bizalmát. A kérdés az, hogy akarod-e vagy nem. Ha akarod, hogy tudd azt, hogy Isten mindent meg fog tenni azért, hogy megtapasztald Istennek azt az erejét, aminek nem tud ellenállni semmi. Nyilvánosan megszegyenítette a halált, a sátánt, érted, lefegyverezte ezeket a gonoszságokat, ezeket a szellemi lényeket, és ki tud szabadítani ezekből. Ki tud. Ennek élő bizonyítékai vagyunk, akik megtértünk. Élő kövületek, hogy ez működik. Érted? Ez nem teória, ez valóság. Ez valóság. Aztán kicsit tovább megyek, példabeszédek 9-10, ezt mondja, a bölcsesség kezdete, a valódi bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. És a Szentnek, ugye a Szent Istennek a megismerése ad értelmet. Példabeszédek 9-10 mondja ezt. Micsodát? Hogy aki igazán bölcs, annak ott kezdődik az életbölcsesség az életében, hogy azt mondja, hogy igen, hiszek Istenbe, és keresem ezt az Istent, hogy hogyan kerülhetnék hozzá közelebb. És ő azt mondja, hogy az ő fián keresztül, Jézuson keresztül, akkor ezt nem hagyhatom figyelmen kívül. És ha Jézus nem korrekt politikailag, és azt mondja, hogy nincs más út, csak én, akkor nem azt kell mondani, hogy lehet ilyen bunkó, hanem azon kell gondolkozni, hogy vajon miért mondhatta ezt? Tényleg igaza volt? Tényleg volt elfelhatalmazása? Akkor nagy bajba vagyok, hogyha bármi másba hiszek, mint Jézusba. A vallásomba, az egyházamba, a templomomba, amit tudom én mire. Akkor komolyan kell vegyem. Ugye? És aztán nézzük csak most együtt akkor a Jakab 3, 13-18-ig terjedő részt. Jakab 3, 13-18-ig. Kicsoda bölcs és értelmesek közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig a keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert az irigység és viszálykodás, az zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Tehát milyen az isteni bölcsesség? Kézzelfogható, gyakorlatias, Krisztusban gyökerezik, belőle indul ki, szelíd, azaz a szelídség az azt jelenti, mint amikor Amerikába befognak mustangokat, vadlovakat, és megszelidítik őket. Azaz marha nagyon erővel bíró, iszonyat szívós, iszonyat energikus dolgot beállítok egy jó munka elvégzésére. A szelíd emberek nem nyomi emberek. Érted? Az nem ugyanaz. A szelíd az azt jelenti, hogy akkora ereje van, mint egy bivajnak, csak nem rombolásra használja, hanem oda teszi, fölveszi az igát, és szépen teszi a feladatát, és épít. Ez a szelíd, hogy féken tudja tartani az indulatait, az erejét. Érted? Aztán mit olvasunk? Hogy jellemes és tiszta. Az igazi bölcsesség, az jellemes és tiszta. Az békeszerető, megoldásra vezető, kapcsolatrendező. Aztán azt is látjuk, hogy szilárd és meggyőző. Azaz nem részrehajló, nem lehet részrehajló. Nagyon szilárd, nagyon meggyőző. És semmiféleképpen sem lealacsonyító, nem él vissza ezzel, hanem ugye építi és emeli a másikat. Nem azt mutatja, hogy én, meg te, mennyi a különbség. Érted? Jó? Mi kettő verset hagy említsek meg. Lukács 2:20 Jézusról szól. A gyermek Jézus pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Az isteni bölcsesség. Látjátok. Jakab 1:5, még ezt mondja a Jakab levele. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, nincs életbölcsessége, mit hogy csináljon, hogy döntse el, merre menjen, miért, hogyan, hogy kezdjen hozzá? Ha valakinek pedig nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől. Aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Milyen jó, nem? Uram, segítségre van szükségem. Mit olvasunk? Mehetünk hozzá, odajárulhatunk a kegyelem trónusához, amikor segítségre van szükségünk. Kegyelem trónusa, mondja a zsidókhoz írt levél. Milyen érdekes, nem? Ott a trón, a hatalom, az ítélet, de ott van az, hogy kegyelem, a kegyelem trónusa. Az, aki így megy oda Istenhez, azt Isten fölemeli, érted, a megalázottat fölemeli, a büszkét pedig szépen letöri. Mit mond? Hogy aki is bocsánat, kérjen Istentől, és Isten szemrehányás nélkül ad mindazoknak, aki kérik tőle. Ugye? Milyen jó lenne. Nem megy borsó darab, meg ilyesmi a szemünkbe, meg ilyesmi kis virsli, ilyen félig emésztett virsli, tehát szemrehányás nélkül. Jó, ezt jegyezzétek meg. Ezt írja a Biblia. Persze lehet, hogy nem így kell képzelni, de én vizuális típus vagyok. Tehát Istentől lehet kérni. Tudtok mondani bölcsembereket a Bibliából? Salamon, így van. És még? Jézus, így van, jó, de jó, ügyesek vagytok. Így van, tehát meg Pál apostol is, meg a többiek is. Tehát látjátok, Salamon, bölcs Salamon, 1 Királyok 3.9. Meg tudta oldani a mindennapok problémáit. Igazságot tud szolgáltatni. Jézus. Benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve, mondja Kolossé 2.3. Ugye? Ő az igazság, az út az igazság, aki képes szabadítani, irányt mutatni, békességet adni. Ott van Abcsel 6.3-ban, amikor diakónusokat választott a Jeruzsálemi gyülekezet. Szent Szellemmel, hittel és bölcsességgel teljes embereket választottak a gyakorlati munka végzésére. Milyen érdekes, nem? Olyan emberek, akik gyakorlatiasak, kaptak Istentől ilyen ajándékot, azok csinálják legjobban a gyakorlati munkákat. Igaz? Milyen fontos. Mondok nektek valamit. Az ismeret igéje, ha valaki mondjuk tanító vagy igehirdető, az nagyon jó. Ő szépen tart neked egy gyönyörű előadást a Jelenések könyvéről, és azt mondta, hogy gyönyörű volt. Csak hogy ezt a hétköznapokban hogy fogod alkalmazni, azt rád bízta. Old meg. Amikor egy bölcsesség igéjével rendelkező személy hirdet igét, azt nevezhetjük prédikálásnak. A prédikálás annyiban különbözik a tanítástól, hogy a tanítás az inkább ilyen mély bibliai ismereteket, egy ilyen ismeretet, tudást közöl, míg a prédikáció húsba vágó, gyakorlati, az életed rendezéshez, életed vezetéshez, tovább lépéshez szükséges dolgokat mond, kimozdít, felbátorít, segít ebben. Tehát hol alkalmazható a gyülekezetben? A diakóniában, a szolgálatban, a diakónusként, lelki gondozásban, például életviteli tanácsadásban, mediációban, azaz kibékítés, meg kapcsolatrendezésben, és megjelenik a prédikálásban is. Nos, befejeztem. Tehát betekintés karizmái, hogy ezt a címet adtam neki. Tehát miről szólnak? Arról szólnak, hogy egy mély megismerést, egy megértést, egy kijelentést kapunk dolgokról, mi miért van, és azt hogyan kell kezelni, hogyan álljunk hozzá. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, amiket Isten mond. És tudjátok, akik kapnak ilyen ajándékot, lehet, hogy ők ezt nem is tudják sokszor, nem ismerik föl. Volt így az egyik ismerősöm, aki mindig mondta a többieknek, hogy hát de nem látjátok? És mondták neki a többieket, de nem látjuk. De hogy nem látjátok? Hát ez is egyértelmű, ez is egyértelmű. És azt mondják, hogy nekünk nem. És akkor döbbent rá az ismerősöm, hogy ja, hát akkor neki van ez az ajándéka, ez a szellemek megkülönböztetése, mert ő ezeket látja egyértelműen. Tehát tudja, hogy ha bejön valaki az ajtón, hogy ez most Isten keresi, vagy hívő, vagy démonikus erővel jött ide, és zavart akar kelteni. És neki egyértelmű, és le van leplezve előtte. Érted? És aztán Isten majd segíteni fog, főleg a bölcsesség igéjével és mással, segít abba, hogy hogyan reagáljunk erre. Ugye? Milyen fontos. Tehát, Isten adja ezeket a dolgokat, mert az igazán fontos dolgok a szellemi világban dőlnek el. Vannak olyan dolgok, amiket még fizikailag nem látunk, de szellemileg már az előjele megvan, vagy a szívben már kezd elhajlani a szívünk, vagy már a szívünkben eldőlt. És milyen nagy ajándék, hogy vannak ilyen ajándékú testvérek, ez szóismétlés, tehát milyen nagy kegyelem, hogy vannak ilyen ajándékú testvéreink a gyülekezetben, akikkel a gyülekezet tényleg együtt tud épülni. Tehát beszéltünk itt csodatevő erőről, gyógyításról, hogy a helyreállítás megtörténjen. Beszéltünk azt, hogy az Istent még jobban megismerjük a gyámolítás, az irgalom, ugye ajándékán keresztül az adakozás, a nagyvonalúság, hogy a hit, a bizalom meg legyen, és aztán Isten meg segít különbséget tenni jó és rossz között, betekintést adni a dolgokba, hogy az életünk ne vakvágányra fusson, ne kisiklódjon, hanem ott maradjon a helyén, és megérkezzünk abba a végső állomásra, ahol mindannyian szeretnénk elmenni. És ha lehetne úgy, mint egy üres tehervonat, hanem mint egy személyszállító, aki tele van és viszi magával az embereket. Ugye, highway to heaven, hogy egy másik nótát idézzek. Szóval, ezekről beszélgettünk. Én úgy gondolom, hogy fontos ajándékok ezek is. Jó, hogyha ezeket kérjük, jó, hogyha ezekben is megerősödünk. Egyetlen egy dolgot viszont hagyd mondjak. A Biblia azt mondja, hogy ez az ismeret, vigyázni kell, akinek vannak ilyen ismeretei, vagy van ilyen betekintése, sokszor az ismeret felfúvalkodottá teheti az embert. Kicsit többnek gondolja magát, vagy rideg lesz tőle, vagy azt gondolja, hogy megint nem hittek nekem, miért? Hát pedig én ezt jobban látom. Hát erre vigyázni kell. Éppen ezért ezek az ajándékok sincsenek meg a többi nélkül. Fontos ez is a gyámolítás, fontos ez is a hit, fontos ez is a profétálás és más egyéb ajándékok, amiről majd szó lesz a következőkben. Amen.